Volt az úgynevezett győzelmi napi felvonulás, ami, megmondom őszintén, nekem történelem kedvelőnek egy kicsit furcsa volt, mert ugye 80 évvel ezelőtt ért véget a második világháború Japán kapitulációjával, de nem nagyon jött elő nekem emlékeimben, hogy a kínai hadsereg ebben mennyire volt szerves része. Arra emlékszem, hogy a háború vége felé a szovjetek hengereltek Kínában, és végül ők foglaltak vissza egy csomó kínai területet. Xi Jinpingnek volt történelmi oka ezt a 80. évfordulót így megszervezni, vagy ez inkább egyfajta, fogalmazunk úgy, hogy áttörténelmiesítés volt?
Ez inkább egy alkalom volt arra, hogy bemutassa a haditechnikai fejlesztéseket. Egyébként Kína ugye a második világháborúban, illetve már előtte is, vagy 7 éven keresztül harcolt Japán ellen. Igaz, hogy akkor még nem a kommunista párt volt hatalmon. Ugye a kommunista párt 1949-ben került hatalomra, hanem az a Kuomintang vezette az országot, amelyiknek az utódja ugye most Tajvan tulajdonképpen. Tehát van itt egy kis történelmi bukfencke, de nem is erről szólt ez a dolog, hanem alkalomnak tekintette arra, hogy bemutassa a kínai haderő fejlettségét.
Nagyon érdekes volt az is, hogy milyen vendégeket hívott meg, és hogy kiket hol helyezett el a kínai vezetés. Az egyik oldalon Vlagyimir Putyin orosz elnök, a másik oldalon pedig az észak-koreai diktátor Kim Jong-un, és hát emlékeim szerint Mao jellegű ruhában volt Xi Jinping. Mit akart ezzel üzenni, és kinek?
Nem pusztán erről a katonai parádéról van szó. Ezt az eseményt megelőzte 3 napon keresztül Tianjinben a Shanghai Együttműködési Szervezetnek a csúcstalálkozója. És ezzel az egésszel akart üzenetet küldeni, illetve hát küldött is üzenetet a nyugat felé. Gyakorlatilag az volt az üzenet, hogy a globális dél, tehát a nem nyugat, ami a keletből meg a globális délből áll, ezek együttműködnek, alternatívát tudnak felmutatni az amerikai vezetésű nyugattal szemben, és ennek a laza együttműködésnek egyébként Kína áll az élén. Körülbelül ez volt az üzenet a nyugat felé, hogy véget ért a nyugatnak az ideje, és most a mi időnk következik. Nagyjából ezt üzente, és ezért aztán gyakorlatilag mindenkit oda gyűjtött maga mellé, aki valamilyen módon úgy számít, hogy esetleg a nyugat alternatívájaként minimum így, vagy nyugat ellenes egyenesen. Ugye voltak itt ilyen határesetek, hogy például India az részt vett a Shanghai Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, de azért a katonai parádén már nem vett részt az indiai miniszterelnök. Furcsa is lett volna, hogy náluk a második világháborúban azért más volt a helyzet. Ez volt az üzenet.
És a haditechnikával vajon az Egyesült Államoknak üzent már Xi Jinping egyértelműen, vagy igazából csak idézőjelben megmutatta azt, amire büszke?
Nem, teljesen egyértelműen ezek üzenetek voltak, hiszen bizonyos új eszközöket is bemutattak, ugye ez a Loyal Wingman, nem is tudom magyarra, hogy fordítják jelen pillanatban, tehát ezek azok a fajta...
Hűséges pilót... szárnyas talán.
Igen, tehát ugye ez azok a pilóta nélküli repülőgépek, amelyek mondjuk vadászgépeket kísérnek, és onnan lehet őket irányítani, és tulajdonképpen multiplikálják a vadászgépeknek a képességeit. Ugye ez azért high-tech dolog, ilyennel tulajdonképpen csak az amerikaiak rendelkeznek, illetve fejlesztik. Most a kínaiak felvonultattak egy ilyet. Persze, ugye kívülről nem lehet más látni, csak egy sárkány szerkezetet. Nem lehet tudni, hogy ez milyen képességekkel rendelkezik, nem lehet tudni, hogy egyáltalán van-e belül valami. Ez egy show műsor volt, de a show műsornak az volt az üzenete, hogy a kínai hadsereg az roham léptekkel fejlődik, és a kínai hadsereg ott van, a kínai haditechnikai eszközök ott vannak a világ élvonalában. Ez ugye egyfelől a potenciális ellenfélnek, ellenségnek is egy üzenet, hogy féljetek tőlem, másfelől pedig a partnereknek, vagy a potenciális vevőknek egy másik üzenet, hogy lám, tőlem is lehet vásárolni mindenféle high-tech dolgot.
Ha vannak a nyugati elemzések, amiket olvas az ember, akkor általában a kínai fegyvereket ideig nem csúcs technológiaként említették meg, hanem sokszor olcsóbb beszerezhető eszközként, amire talán a Pakisztán és India közötti párnapos konfliktus vetett ennek véget, ennek a nagyon rossz PR-nak, mert ott állítólag nagyon jól szerepeltek a kínai vadászgépek pakisztáni oldalon, mármint pakisztáni rendszeresített oldalon. A kínaiak nagyon sokszor azt hangoztatják, hogy ők gazdaságilag szeretnének együttműködni, őket ugye a helyi politika nem annyira érdekli, minden a gazdaságnak van alárendelve, és hogy ők tulajdonképpen, sőt, hát egészen bizonyosan kijelenthető, hogy évtizedek óta nem háborúztak. Ehhez képest a két oldalon az orosz elnök és az észak-koreai diktátor, akik most már deklaráltan együttműködve háborúznak Ukrajna ellen. Ez egy plusz üzenet volt, vajon?
Nincsenek véletlenek, teljesen egyértelműen nem véletlenek ezek. Az igaz, hogy Kína hosszú idő óta nem vívott komoly háborút. De a haditechnikai fejlesztései azok teljesen egyértelműen dübörögnek. Tehát hihetetlen mennyiségű pénzt költenek haditechnikai beszerzésekre, villámgyorsan fejlesztik elsősorban a haditengerészetet, illetve a légierő képességeit, valamint a nukleáris csapásmérő képességeiket. Ezek stratégiai képességek, tehát ezek olyan képességek, amelyek alapvetően a legnagyobb veszélyforrásnak tekintett Egyesült Államok ellen készülnek, illetve a szövetségeseik irányába bizonyos fegyvereket persze eladnak, de nem a legmodernebbeket, mint ahogy a pakisztáni légierő sem a legmodernebb kínai eszközökkel rendelkezett, mégis egész jól szerepeltek az indiai légierővel szemben. Ugye egész precízen nem tudhatjuk sem azt, hogy pontosan hogyan szerepeltek ezek a haditechnikai eszközök, ugye egy csomó bizonytalanságban hány gépet is lőttek le tulajdonképpen, és milyen körülmények között történtek ezek. Másrészt ugye azt se tudhatjuk, hogy a kínai fegyverek azok tényleg nagyon jók-e. Amíg ezek nincsenek élesben kipróbálva, vagy nagy mennyiségben élesben kipróbálva, addig nem tudhatjuk, hogy mennyire jók. De az azért teljesen egyértelmű, hogy a saját szövetségesei felé zajlanak ilyen együttműködések, haditechnikai együttműködések, Oroszországgal is, és Észak-Koreával is.
Zajlanak? Mert ezt a kínaiak ugye nagyon tagadják.
Persze, tagadják, és látványos dolgokat nem is adnak el. Tehát például Oroszországnak nem adnak el komplett rendszereket, míg egyébként ugye Oroszország ad el Kínának rendszereket, tehát ugye korábban szállított vadászgépeket, de például hajtóműveket, egy csomó technológiát adott el Oroszország, amiből nem csináltak titkot. Ugye jelen pillanatban az orosz-ukrán háború során persze Kína titkolózik ezekben, de azért azt elég jól lehet tudni, hogy komponenseket, alkatrészeket Kína azért ad el Oroszországnak, szállít Oroszországnak. Nem komplett rendszereket, tehát arra vigyáz, hogy ne lehessen nagyon megfogni, de azért az teljesen egyértelmű, hogy például elektronikai komponenseket szállít.
Jobban a drónokhoz?
Például drónokhoz. Meg hát mindenféle egyébhez, ugye manapság mindenhez kellenek elektronikus alkatrészek, szinte már a tűzérségi lőszerbe is szükség van ezekre, de például drónokhoz, igen.
Vajon miért nem lép fel Kína, vagy legalább látszólag miért nem lép fel Kína Ukrajna és Oroszország között béke közvetítőként, mint mondjuk azt a második legnagyobb hatalom?
Az egyik oka az az, hogy ugyan miért állítana meg egy olyan háborút, amelyik egyfelől az európaiakat teljesen egyértelműen gyengíti. Miért akadályozná meg az európaiakat abban, hogy kvázi saját magukat gyengítsék ebben a háborúban? Másfelől az Egyesült Államokat leköti. Ugye az Egyesült Államoknak az lenne a célkitűzése, vagy Trump elnöknek és az amerikai adminisztrációnak az lenne a célkitűzése, hogy lehetőleg minél hamarabb lezárni ezt a háborút, és nem csak ezt a háborút, egyébként más háborúkat is, például ugye ezért lépett közbe és segített lezárni az izraeli-iráni háborút, mert az az érdeke, hogy minél kevesebb ilyen nyílt konfliktus legyen, amelyik elvonja Amerikának a figyelmét a valós, a legfontosabb kihívótól, és ez